Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szombatnapunkon. Már elég régen volt, amit közöttetek. Mai alkalommal most először nem szólnék a gyerekekhez, de az ige hirdetés során több olyan történet is lesz, amit remélhetőleg a gyerekek figyelmét is le fogja kötni. A mai alkalommal egy érdekes témát szeretnék boncolgatni, ami szerintem eléggé aktuális. És ez az alapigét Habakuk prófita könyvéből kerestem, vagy vettem ki. Habakuk prófita könyvének harmadik fejezete, és abból is a második verssel kezdenénk a mai szolgálatot, amit felolvasnék majd több fordításban is. A Károli fordításban így szól az ige. Uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék. Uram, évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt. Haragodban emlékezzél meg kegyelmességedről. Egy revidált fordításban egy kicsit érthetőbben hangzik ez az ige. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Itt ugye az igazságszolgálat, vagy az ítéletet közben is gondolj az irgalomra. Felolvasnám még egyszer, ez sokkal könnyebben érthető fordítás. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, és a közeli években tedd ismerté, de ítéletet közben is gondolj az irgalomra. Nem könnyű igerész. Ez az egész fejezet arról szól, hogy az ítélet már elkerülhetetlen Izrael fölött. Ugye tudjuk, hogy Habakuk az Jeremiás kortársa, és a babiloni fogság előtti időszaknak a prófétája. Ez a rész már egy elkerülhetetlen ítéletről szól, egy olyanról, amit már nem lehet megváltoztatni. Jönni fog a babiloni hadsereg, elpusztítja Izraelt, és ezt már nem lehet megmásítani. Ugye tudjuk, hogy az ezt megelőző évek, évtizedekben nagyon sok figyelmeztetés szólt Izrael népének, hogy változtassa meg az ő útját, módját, mert ez nem lesz így jó. De eljött az idő, nincs többé. Mégis egyébként ez a fejezetünk az öröm üzenetét hordozza. Az öröm üzenetét, mert ebben az ítéletben is benne van az, hogy az Isten ezt nem véletlenül engedi meg. Nem csak büntetésként engedi meg, hanem áldására is akar lenni ennek a népnek. Meglehetősen rettenetes az ítélet. Azt tudjuk, hogy ebben az időszakban elpusztul Izrael, illetve hát Júdeának a java része, Izrael ugye ekkora már elfoglalt terület, Júdeának a népességének nagyon nagy része pusztul el ebben az ítéletben. Egy másik része viszont megmenekül, ugye a szerencsésebbek, vagy a jobb lelkűek azok Babilóniába mennek, fogságba. Ez egy érdekes dolog, hogy akik felől több a remény, azok mentek fogságba, a Babilóniába, akik felől kevesebb volt a remény, azok maradtak Izrael, illetve Júdea területén. Nagyon érdekes dolog, hogy ezen az ítéleten már nem lehetett változtatni. A próféta már meg sem kísérli, hogy azért esdekeljen, hogy változzon meg az ítélet. Eldöntött tény. A mi időnk nagyon szorosan párhuzamban van ezzel. Napjainkban is vannak ilyen eldöntött tények az ítéletre, ugye? Eldöntött tény, hogy lezáródik a történelem. Eldöntött tény, hogy az Isten csapásai ki fognak töltetni a világra. Eldöntött tény, hogy az ő hívő népének fel kéne ébrednie, és be kéne tölteni azt a feladatot, amire elhívta, különben részesül azokban a csapásokban és azokban az ítéletekben, amelyet az egész világra fog hozni. Már nincs helye annak, hogy azért imádkozzunk, hogy a világ, mint egész, megváltozzon. Ez nem lesz meg. Ezt tudjuk mindannyian, erről tanultunk. Az ige egyértelműsíti, hogy a vég idején élünk, az ítélet küszöbén. Hány éve kezdődött a vég ideje? Ki tudjuk számolni? Hány éve kezdődött a vég ideje? Ugye? Kerek évfordulónk van. 170 éve a vég idejében élünk. Azt hiszem, hogy nem mondhatjuk ezt, hogy valamikor majd lezáródik az ítélet. Napok, hetek, hónapok kérdése, nem tudjuk, de nagyon közel van. Azért nem volt még a történelemben, amikor az Isten az ő hosszú tűrését ilyen sokáig nyújtotta. Nagyon sokáig nyújtja. 170 év rettenetesen hosszú idő, amíg elnyújtotta. De tény, hogy le fog záródni. Tény, hogy Krisztus ki fog lépni a szentek szentjéből, és nekünk meg kell állni közbenjáró szolgálat nélkül. Az alapigényben azt mondja, hogy ítéletedben is gondolj az irgalomra. Az Isten föl kell hívni az irgalomra. Már a népért nem lehet tenni, de egyénekért igen. Az irgalom arról szól, hogy miközben az ítélet végrehajtása zajlik, hiszen százával és ezrével hullottak Júdea gyermekei abban az időszakban. Az Isten tartsa meg az övéit. Tartsa meg azokat, akik fölül még van remény, akik még talán megtérhetnek. És nem kell most elvenni az ítéletet, sokan elvették később az ítéletet, de akkor még nem kellett. Az Isten az ítélete kihirdetése közben is próbálja menteni az övéit. Másik ilyen Izsaiás könyvében így olvassuk, amikor az Isten ítéletet hirdetni jön, hogy ími az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnösét elveszítse arról. Ézsaiás 13.9. Mit olvasunk? Azt mondja, hogy kegyetlen búsulással. Lehet tudjuk képzelni, hogy az Istennek micsoda szomorúság, amikor neki a kihirdetett ítéletet végre is kell hajtani? Nem jó kedvéből teszi. Nem jó kedvéből teszi, amikor az ítéletet végre is hajtja, amit meghoz. De nincs más lehetőség. Neki is végig kell ezt szenvednie azért, hogy a szeretet fent tudjon maradni. Hogy a szeretet fent tudjon maradni. Az Istenről azt olvasjuk, kegyetlen búsulással. Mi lesz ezeknek az ítélethirdetéseknek, az ilyen ítéleteknek az eredménye? Izrael esetében mi volt? Mi történt Izraellel? Elmentek Babilóniába. Mi lett velük? Megtértek, nem? Hát egy milyen hívő nép jön vissza, már ugye akkoriban, már ugye a Perzsa birodalomban, a méd Perzsa birodalomban, amikor vissza lehetne települni. Megtérnek. Sőt, igazából, akik úgynevezett fogságba mentek Babilóniába, azok hogy érezték magukat Babilóniába? Hogy érezték magukat? Jó, nem? Hát ezt a könyv erről szól, hogy már rég haza kellett volna menniük, de ha nem jön az a esemény, ami ugye ezt a könyvébe bekövetkezik, hogy ki akarják őket írtani, akkor olyan jól érezték volna magukat, hogy haza se akartak jönni. Nem? Az Isten felettébb megáldja azokat, akik abban az ébredési folyamatban részt vettek. Dániel, három héberi fiú, de akkor az egész nép. És nézzétek meg azért, mire Eszterhez elérünk, addigra úgy amblok a nép azért egy jó lelki állapotban van, hiszen az események hatására egy szívvel, egy lélekkel össze tudnak fogni, imádkozni, és az Isten meghallgatja az ő imájukat. De kellett a fenyíték nekik, hogy elnye, hát nektek már nem itt a helyetek, nektek már rég vissza kellett volna mennetek. Az ítélet mindig azért jön. A figyelmeztetés és a szenvedés mindig azért jön. A hívő emberre is. Mert ellustul. Mert nem áll a helyzet magaslatán. Nem hallgattak már a szép szóra, nem hallgattak a prófétákra. Nem lehetett másképp felébreszteni őket. Az Isten ítéletet tart fölöttük. Akkor el tudjuk mondani, hogy minden ilyen nagyobb ébredési folyamat előtt egy lelki meglustulás, egy érdektelenség, egy kicsit ilyen álkereszténység, ha napjainkra vetítjük, álvallásosság jelenik meg, amiből az Isten már szép szóval nem tud ébreszteni. Már többször elhangzott, hogy ez az ébredés, ébredés, ébredés. Ugye ez a kereszténységben egy olyan visszatérő gondolat, mert hogy fel kell mindig ébredni. Nagyon sokszor lehet azzal találkozni, hogy hát de az ébredés az egy olyan dolog, amit amikor az Isten akar, az majd ad. Az majd adja az ébredést. És itt hoznék egy példát erre, hogy van-e vajon benne szerepünk. Láttunk mi már földművest, és itt a gyerekekhez is szólnék egy kicsit, hogy kertbe vetettetek már valamit? Termeltetek? Hogy indul ez az egész folyamat? Ugye, mit csinálunk először? Felszántunk. Utána elvetjük a magot. Aztán, ha majd kert, gyomlálunk, nem? De ha azt mondanám én, mint földműves, hogy hát, ha az Isten akarja, ad majd termést. És ülök. És megvárom, míg az Isten majd ad termést. De nem szántok, nem vetek, és semmit sem csinálok. Megvárom, míg majd ad nekem termést. És így nézem a földet, hogy hát már azért jönnie kéne. Szerintetek lesz belőle termés? Na? Lesz ebből termés? Láttatok ti már ilyet? Főleg, akik otthon művelik a földet. Na, látott már valaki olyat, hogy ebből lett termés? A termést ki adja? Na, ki adja a termést, a növekedést? Az Isten adja, ugye? De ha nem szántok és nem vetek, nem működik. Vannak a mi részünk. Lelki életben, az emberek lelki életében másfajta képpen megy a szántás és a vetés, de ugyanígy működik. Az embernek mindig meg kell tenni, ami az ő része. Amire nincs ráhatása, az az eső, a napsütés, a magnak a növekedése, az az Isten dolga. El tudunk képzelni lelkiébredést úgy, hogy én nem csinálok semmit? Hát el tudunk képzelni, nem? Csak nem lesz belőle valóság. Képzelni el tudunk. Sőt, meg is próbáljuk megvalósítani, mert különben lenne nagy mennyiségű ébredés, ha másképp állunk hozzá. És itt most hoztam egy pár nagyon érdekes dolgot, hogy az embernek mi az első lépése ehhez az ébredéshez. Biztosan tudjátok is, mi az első lépés egy ilyen ébredési folyamatban? Ha? Mivel kell szembenézni az embernek? Bűneivel, nem? Hiszen ki adja az ébredést? Az igazi ébredést, a lelkit. Majd az Isten. Mi az, ami elválaszt az Istentől a bűneink, nem? Az első lépés szembenézni önmagunkkal, szembenézni a bűneinkkel. Hoztam egy pár ilyen kijegyzetelt dolgot. Van egy Finni nevű keresztény szerző, az ő könyvéből van egy pár dolog kiemelve, így felolvasnék egy-két dolgot. Van itt egy pár példány, el lehet vinni majd utána. Milyen jellegzetes bűnöket látott ő az ő gyülekezetében, arra vonatkozóan, ami fölött egy kicsit könnyelműen átsiklunk. De nagyon is súlyos, ha alaposan belegondolunk. Ilyenek. Közösségi alkalmak elhanyagolása. Hányszor mulasztottál el közösségi alkalmat lényegtelen dolgok miatt? Ezzel gyengítetted a közösséget és visszautasítottad, nem tudtad átvenni a felkínált üzenetet és segítséget. Fele barát iránti hiányos szeretet. Nem azt mondja, hogy nincs, hiányos. Gondolj a barátaidra, ismerőseidre, rokonaidra, és lásd be, hogy nem teszel meg mindent üdvre jutásuk érdekében. Látod őket a kárhozat felé haladni, és nem teszel ez ellen semmit? Szoktál imádkozni megtérésükért? Aztán van még ilyen, hogy családi kötelességek elhanyagolása. Életed, imádságod, példád döntő hatású? Mit teszel családtagjaid testi, szellemi jólétéért? Növekedés hiánya a személyes életben. Ugye a feladatok elhanyagolása. Nem olvasok fel minden, csak egy párat. Könnyelműség. Ezek már inkább ilyen tevőleges bűnök. Komolytalankodtál és viccelődtél már Isten színe előtt, ahogyan bizonyos emberek előtt nem cselekedted volna? Azt hiszem, ezen van mit elgondolkodni, nekem is. Isten meglopása. Hányszor pazaroltad idődet értelmetlen dolgokra, semmittevésre, tartalmatlan fecsegésre, ahelyett, hogy Jézus Krisztusnak szolgáltál volna? Rossz kedv. Írd fel azokat az eseteket, amikor rossz kedvedet rásugároztad házas társadra, gyermekeidre, munkatársaidra vagy szomszédaidra. Sorolhatnám a végtelenségig, igen sok van. Olyan dolgok, amelyek fölött sokszor átsiklunk, nem? Sokszor átsiklunk, nem veszük annyira komolyan. Bűnök. Bűnök. Minden bűnünket egyesével kell megvallanunk az Istennek, és egyesével kell vele lerendezni, ugye ami eszünkbe jut. Tehát ilyen tömegével, hogy hát a mai napi bűneimet bocsásd meg, mert ugye ez így egymás között is elég komolytalannak hangzik, de az Isten számon tartja hajunk szálait. Akkor számon tartja ezeket is. Számon tart minden ilyet. Az ébredésünk első és legfontosabb pontja önmagunkkal szembenézni, bűneinkkel szembenézni, és ezeket letenni az Istenhez. Mindezeket a folyamatokat tanultuk mi már? Tanultál ez, hogy bűneinkkel szembenézni, megvizsgálni magunkat. Szembesültünk már ezzel? Nem? Tanultuk KT-ban, hallottuk az ige hirdetésekben, egymás közötti beszélgetéseinkből is rengeteg ilyen hangzott el, vagy olvasgattuk. És ugye úgy vagyunk vele, hogy mi más megtanultuk, semmi ilyen nincs a mi életünkben, ugye? Ezekből, amit felolvastam, semmi sincs a mi életünkben. Vissza se jött egy darab se. Mi ezt elrendeztük annó, vagy nem. Nagyon érdekes, van a Galatabeliekhez írott levél, az egyik kedvencem. Keressük ki a Galatabeliekhez írott levelet. Galatabeliekhez írott levélből a harmadik fejezetet venném elő. Jellegzetes igeszakasz. Egy olyan népnek szól, egy olyan gyülekezetnek, akik nagyon messzire jutottak Krisztusban. Nagyon-nagyon sok tapasztalatuk volt, olyan korabeli adventisták. Korabeli nagyon jó hívő emberek. Rengeteg dolgot megértettek Krisztusból. Rengeteg dolgot elfogadtak Krisztusból. Kicsit vonatkoztassuk magunkra az igét. A harmadik fejezetből olvasom kisebb ugrásokkal. Ó, balgatag Galácia beliek, kicsoda igézet meg titeket. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Az első, a harmadik és a negyedik. Balgatag Galácia beliek. Ennyire esztelenek vagytok? Ennyire esztelenek vagytok, hogy amit lélekben kezdtetek, testben fejezitek be? Nem szól nekünk ugyanilyen erővel ez az üzenet? Nem szól nekünk, hogy egyszer elkezdtünk valamit, valamikor, lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt, elkezdtük lélekben, megvoltak a tapasztalataink, megvoltak azok a Istennel szerzett élményeink, amikkel elindultunk a hívő úton. Miért akarjuk testben befejezni? Miért nem vágyunk arra, hogy az Istennel ugyanolyan szövetségben legyünk, ugyanolyan erős kötelékekkel, mint annak idején? Ugyanaz a tűz lobogjon bennünk, amely megtérésünkkor, amely a kezdetekben. Rengetegszer látjuk a Bibliában azt, hogy szeretetedet elhagytad. Nem csak az elsőt, lehet, hogy a másodikat, ötödiket, tizediket, teljesen mindegy. A szeretetedet elhagytad. Meghűltél, meglanyhultál. Laodicea erről szól. De miért? Miért nem vágyunk jobban arra, hogy lélekben fejezzük be a művet? Láttuk, hogy az ítélet itt van a nyakunkon. A világon már tömegével nem tudunk segíteni. Egyes embereket tudunk csak az Istenhez vinni. De az ítélet elkerülhetetlen. Az ítélet ránk is ugyanúgy le fog sújtani, ahogy a világra. Az ítéleten nekünk is keresztül kell menni. Kérdés az, hogy felmentőt kapunk, vagy kárhoztatót. Ha testben folytatjuk, akkor nem fogunk felmentést kapni. Miért is kapnánk? Az ítéletek az ember életében mindig a megjobbulást szolgálják. A délutáni alkalmon majd szeretnék nektek vetíteni a Váci börtöngyülekezetről. Elég hosszú a film, én csak egy kis részletet vetítenék belőle, hogy emberek, akik nagyon súlyos bűnöket követtek el, nem véletlenül ülnek 20-25 éveket, hogyan térnek meg az Istenhez? És a kiszabadulások után ez az Isten hogy él bennük? Tudjátok, mi a legfurcsább? Hogy beszél rajta olyan ember, aki már legalább 15 éve megtért a Krisztushoz. Már kiszabadult régen. És még mindig olyan tűz van benne, hogy átsugárzik a beszédén, az egész viselkedésén, hogy ő Krisztussal jár. Ahogy el tudja mesélni, hogy 20 évvel azelőtt, amikor bekerült a börtönbe, és megtér, és ő már kikerült régen a szabad életbe, és találkozott egy olyannal, aki kenyeret kért tőle. Kenyeret kért tőle egy szerencsétlen hajléktalan. És ránéz, és felismeri egy olyan ember, akit ő még a börtön évei elején nagyon vert. És nem tudja elmondani elégszer, azt mondta, hogy ha tehetném, százszor kérnék bocsánatot. Az esemény is évtizedekkel ezelőtt volt, az ő megtérése is már évtizedekkel ezelőtt volt, és még mindig az a lelkület ér benne, hogy ha tehettem volna, százszor kértem volna akkor ott bocsánatot. De adtam neki kenyeret, és beszélgettem vele. És még mindig nem tud meghatottság, megindultság, sírás nélkül az ilyenekről beszélni. Rég elmúlt dolgok. Rég elmúlt dolgok. De Krisztus még mindig él a szívében teljes erővel. Megkérdezem, hol van ez belőlünk? Hol hibáztunk? Hol engedtük el az Isten kezét? Hogy nem így él a mi szívünkben is, a mindennapi életben. Alapigényben azt láttuk, hogy ítélethirdetésedben, haragodban emlékezzél meg a kegyelemről. Amikor az Isten ítéletet hirdet emberek életére, vagy népek életére, meglátjuk benne a szerető, irgalmas Istent? Meglátjuk a mi életünkben, amikor rosszak érnek, amikor csapások érnek, vagy az Ószövetségben, amikor Izrael feladata volt népeket kiirtani? Meglátjuk ebben az esemény sorokban a szerető Istent? Mert a szerető Isten ebben is ott van. Vagy itt azt látjuk, hogy egy ítéletet hirdető, egy haragvú Isten, mert a világ ezt látja. Amikor a mi életünkre zúdul nehézség, küzdelem, fájdalom, abban mi az igazi Istent látjuk. A szerető Istent, akivel ennek idején szövetséget kötöttünk. Vagy azt mondjuk, hogy Uram, miért kínzol, vagy miért van ez a csapás rajtam? Mit mondtunk, az ítélet, a csapások miért jönnek? Hogy jobbá legyünk. Meglátjuk ezekben a szerető Istent, aki jobbá akar éppen tenni? Nem egyszerű. A csapásokban nem egyszerű meglátni. De tudjátok, nagyon sokan ott a börtönben elmondták, hogy olyan jó volt, hogy az Isten őt odahozta. Mert ő itt ért meg. És ha kimarad a világban, akkor lehet, hogy soha se tér meg. Amikor valaki így tud tekinteni a rosszra. És ez még olyan ember is elmondta, akinek még mindig sok-sok éve van hátra. Még mindig sok, már tizen akárhány éve megtért, még mindig van hátra jó pár éve, és ezt tudja elmondani, hogy ő ennek örül. Hogy az Isten ide elhozta. Nagyon érdekes amikor az Isten lelke bennünk munkálkodik, mennyivel másképpen tekintünk dolgokra. Hoztam nektek két történetet, és ez a gyerekeknek is szólna. Az egyik ilyen, egy Dél-Floridában megtörtént esetről szól. Jó pár éve történt már, és egy kisfiú úgy döntött, hogy úszik egyet a házuk mögötti kis tóban. Ugye Dél-Floridáról van szó. Sietett, hogy minél hamarabb a hűvös vízbe ugorhasson, és kiszaladt a hátsó ajtón, ledobva a cipőt, zoknit, inget, stb. Ugrott a vízbe, és elindult a tó közepe felé. Viszont egy aligátor épp a part felé úszott. Az apja, aki a kertben dolgozott, ugye ezt észrevette, hogy a kettő egymás felé halad, és egyre közelebb ér, és rémülten rohant a vízhez, kiabálva a fiának, amilyen hangosan csak bírt. Az apja hangját hallva a kisfiút aggódás fogta el, és gyorsan megfordult, és a part felé kezdett úszni az apjához. De már túl késő volt, amint elérte az apját, az aligátor is elérte őt. A partról az apa megragadta a fiát, a karjánál, pont abban a pillanatban, amikor az aligátor annak lábait ragadta meg, és egy hihetetlen húzavonához vezetett ez kettőjük között. Az aligátor jóval erősebb volt az apánál, de az apa túl szenvedélyes volt ahhoz, hogy elengedje a fiát. Egy gazda épp arra vezetett, és a sikoltozásokat hallva autójából odarohant, célzott és lelőtt az aligátort. Rendkívüli módon több hetes kórházi tartózkodás után a kisfiú életben maradt. A lábát hatalmas sebhelyek torzították az állat erőszakos támadása révén. És a karján mély karmolások voltak, ahol az apja körmei húsába vájtak a kétségbe esett erőfeszítésben, hogy megtartsa az ő szeretett fiát. Egy riporter az újságtól, aki erről az egész borzalmas eseményekről közvetített, riportot készített ezzel a fiúval, és kérte, hogy a fiú mutassa meg a lábán a sebeket, amit a krokodil ejtett. És megmutatta a sebeket, és utána így fordul a riporterhez. De nézd meg a karjaimat! Nagy sebhelyek vannak a karjaimon is. Azért vannak, mert apám nem engedett el. Hogy miért olvastam a történetet? Összetudjuk párosítani? Összetudjuk ezt párosítani? Hogy amikor az élet hatalmas nehézségekbe visz, amikor a sátán megkísért, amikor az Isten megengedi a csapásokat, mit tesz? Ott lesznek a sebek rajtunk, amit az élet hoz. De vajon büszkék vagyunk azokra a sebekre, amelyek azért vannak rajtunk, mert az atya nem engedett el? Mert a mi atyánk nem engedett el minket? Az is fog hozni sebeket. Ott volt a gyerek karján. De ezek a sebek, ezekre büszkék vagyunk? Büszkék vagyunk arra, hogy az életben mind mentünk keresztül, és az Isten hol és hol tartott meg minket? Mert akkor szeretjük az Istent igazán, ha mi is el tudjuk mondani, hogy ne azokat nézzétek, emberek, amik velünk estek, nyomorúság vagy bármi, hanem azt nézzétek, hogy az Isten mindeközben hogyan tartott meg. Azokat a sebb helyeket nézzétek, azokat a dolgokat nézzétek a mi életünkben, hogy igen, voltak szenvedések, de az Isten így és így vitt ezeken tovább. Mert ekkor tudunk az Isten mellett maradni. Ha ezeket nem felejtjük el, ha ezekre büszkék vagyunk, hiszen mindannyiunknak vannak tapasztalatai az Istennel. Ezekre büszkéknek kell lennünk. Ezeket kell megmutatnunk a világnak, hogy ímé az én életemet, így formálja az Isten. Ilyen sebeket kaptam tőle, de jó, hogy kaptam ezeket a sebeket. Pál apostolnak azt mondja az Isten, hogy elég néked az én kérdés, nem kell neked, hogy lássál. Javadra válik. A szenvedés, a sebek a javadra fognak válni. Nézz az örökké valóság szempontjából. Megértette az apostol. Tudunk-e ilyen nyomokat mutatni a mi életünkben? Fel tudjuk-e ezeket fedezni? Javaslom mindenkinek, hogy ha hazatérünk, gondolkodjunk az életünkön, gondolkodjunk sokat azon, hogy mit tett az Isten értünk. jegyzetelhetünk is. Írjuk fel, hogy mi mindent tett az Isten érte, mi mindenben segített meg, hogyan áldotta meg az életemet, a nyomorúságban mi volt, amit ő el akart érni az életemben. Mitől tisztultam meg, amit egy nyomorúság, egy szenvedés, haláleset, vagy bármi más hozott ki belőlem. Hogy én ezeket el tudtam hagyni. Ha ezeken átmegyünk, és meglátjuk az igazi Istent, az igazi szerető Istent az események mögött, a mindennapok mögött, akkor higgyük el, hogy egy belső kényszer fog belőlünk fakadni. Egy belső kényszer fakad, egy indítatás imádságra, megújulásra, Istenhez szentelődésre. De ez az indítatás nem fog megállni a saját életemnél, mert ez továbbhat a családomra, továbbhat a gyülekezetre, mert a szívemben fogom viselni, hogy küzdjek másokért. Szívemben fogom viselni, hogy mások lelki üdvössége milyen állapotban van. Hogy ők is átmenjenek azon, amin én átmegyek. Akkor belülről fakad az ébredés. Na, ezt már az Isten adja. A magam részét megtettem. A többit az Isten kimunkálja. Belém hozza a késztetést, belém hoz mindent, hogy vele lehessek. Az én életem öröm lesz, mert benne vagyok. Mert megismertem az igazi Istent. És zárásul egy másik történetet szeretnék felolvasni nektek, és szeretném, hogyha ezt, ennek a gondolatvilágát elvinnénk magunkkal, mert nagyon-nagyon pontosan fogja mutatni, hogy milyen emberekké is kell válnunk. Volt egyszer egy Shakespeare színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival, melyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a 23. Zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte a szavalását, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A tömeg feszülten figyelt. A Zsoltár végén pedig viharos tapssal felállva ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességével keltette életre a Zsoltárt. Egyik este azonban éppen, amikor a színész a 23. Zsoltár szokásos elmondására készült, egy fiatalember felállt a nézőtéren, és így szólt. Uram, megengedni, hogy ma este én mondjam el a 23. Zsoltárt? A színészt meghökkentette ez a szokatlan kérés, de megengedte a fiatalembernek, hogy előre jöjjön, kiálljon a színpad közepére, és elszavalja a Zsoltárt. Gondolta, hogy ennek a gyakorlatlan fiatalembernek a képessége úgysem vetekedhet az ő tehetségével. A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a Zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps. Nem állt fel a tömeg tetszést nyilvánítani, mint más esetekben tette. Csak sírás lehetett hallani, a nézőket annyira meghatotta a fiatalember előadása, hogy minden szem megtelt könnyel. A színész döbbente fordul a fiatalemberhez, ezt én nem értem. Én már évek óta szavalom a 23. Zsoltárt. Egy egész élet gyakorlata és tapasztalata áll mögöttem, de soha nem voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogyan ön tette ma este. Mondja, mi a titka? A fiatalember alázatosan így felelt. Nos, uram, ön ismeri a Zsoltárt, én pedig ismerem a pásztort. Tudjátok, hogy ez a hatalmas különbség keresztény és keresztény között? Hívő és hívő között? Van, aki a Zsoltárt ismeri, az igét, és van, aki a pásztort. Én kívánom, hogy mindannyian olyanná váljunk, hogy az igazi pásztort ismerhessük meg. Amen.